Bejut, hogy lehallgatják most a telefonomat, de többen nem érdekes. Tehát nyugodtan el lehet hallgatni, tehát én igyekszem semmi rosszat nem csinálni, senkinek nem ártani, sőt, megpróbálok valamit hozzátenni a világhoz. Tehát azt tudom, hogy én hozzátettem. Tehát azzal, hogy Budapesten van ez a színház, én ezzel hozzátettem Budapesthez, ez a városhoz, amit nagyon szeretek, és ezzel, hogy foglalkozom emberekkel, akik megkérdőjelezik, hogy érdemes-e élni, és azzal is valahogy hozzáteszek, tehát nem tudom, most ez hogy van, feltételezem, hogy van még ilyesmi, de nem hiszem, hogy én olyan fontos ember vagyok, hogy engem most lehallgassanak.
De lényeg az, hogy legyen az RS9 továbbra is. De most ugye a lányok is belefújnak, tehát a Jankát lehet látni nagyon sokszor. Ő akkor átveszi a stafétabotot?
Három ember, mert ugye itt van a Csákirit, a Nagyferi, Dobai Janka, tehát hárman tudják átvenni majd, de még én nem akarok még elmenni.
Ne is.
Én még nagyon fiatalnak érzem magam. Itt a Janka minden nap itt van, Rita az, aki az összes pályázatot írja, és szintén már 20 éve itt van, és mindenhez ért, tehát ő az az ember, aki fényhez, hanghoz, színész is, meg rendező is, meg minden, tehát a színház minden területéhez ért. A Fecsa meg 87 óta van velem, ugye, ő tulajdonképpen színpad, hivatásos színpadmester, bármikor bármit kérünk, az megteszi, és ő is nagy, szinte minden előadásnak ő csinálja a hangját, úgyhogy igen. A Julika meg most unokát szült nekem, úgyhogy most Julika most az unokával van, de...
De nyáron majd lesz.
Nyáron, meg ő csinálja a kollektív jelent, ami tánc, ami nagyon-nagyon népszerű, tehát improvizatív tánc, de hát most egy kis szünet van, mert most baba, két hónapos a baba.
Az életed a színház.
Hát igen, így van. És a színház által való gyógyítás is tulajdonképpen, mert azért az előadásaink is így hatnak az emberekre, hogy...
Épül a lelket.
Hogy igen, hogy nem csak elgondolkodhatok, hanem érzelmileg is erősen hatnak.
Az erőt honnan merítem? Mert azért itt folyamatosan nagyon erős megpróbáltatások által lehet működtetni a színházat. Nagyon-nagyon sok erő kell, lelki erő kell, még fizikai erő is kell ahhoz, hogy ez a dolog összejöjjön. Az életben is olyan megpróbáltatásokat kellett átélni. Honnan meríted az erőt? Vagy mi az, ami ilyen biztos, mint egy szikla, tehát valamiféle őserő, rendíthetetlen őserő, amivel működik az egész.
Egyrészt szoktam mondani, hogy én nagyon sok energiával születtem. Tehát egyszerűen alkatilag tele vagyok energiával, és van egy ilyen attitűdöm, hogy nem adom fel, de hogy az energiám az egyébként most ki fogsz nevetni, meg mindenki ki fog nevetni, de én operát hallgatok. Tehát én az energiáim azok operákból jönnek, tehát amikor tudok, akkor elmegyek az operába, és otthon is minden nap szinte hallgatok operát, ezt nem tudom megmagyarázni, illetve mit tudom én, tehát az eredetileg én opera rendező akartam lenni, és jelentkeztem is a főiskolára, csak nem vettek föl azzal, hogy nem hölgyeknek való Vámos László. Nekem ez volt a kedves mondata, hogy nagyon-nagyon jó, mert tényleg a harmadik rosta után mondta ezt, hogy nem hölgyeknek való szakma. Nem baj, hogy nem vett föl, utólag hálás vagyok neki, mert az RS9 nem jött volna létre, hogyha én opera rendező leszek. Nagyon idegesít egyébként, amikor egy rossz rendezést látok az operában, tehát amikor semmi köze a mozgásnak a zenéhez, de nekem sok energiát ad, és szeretem a kortárs operákat is, tehát nem csak Verdit, ugye, tehát most Kurtágot is szeretem, meg Ligeti Györgyöt, stb. Tehát lehet, hogy édesapámnak köszönhető, mert édesapám az egész kora gyerekkoromban az volt, hogy vasárnap délelőttönként ő betett egy Bartókot.
Ő inspirált téged effektíve?
Annyi volt, hogy vasárnap délelőtt föltett egy lemezt, ugye a lemezjátszóra, és akkor ott volt Beethoven is, meg Schumann, meg Bartók, tehát nagyon-nagyon korán volt ez az apukámtól. Ez az
de így foglalkozott veled? Teregetett a pálya felé.
Jaj, nem, dehogyis, nagyon ellene voltak a szüleim színháznak, mint olyannak. Nagyon. Tehát akkor még az volt 18 évesen, hogy menjél férjhez, ott hoztak is valami fiút nekem. Én könyörögtem, hogy egyetemre, sőt, már 14 évesen könyörögtem, hogy ne szakközépiskolába adjanak, hanem gimnáziumba. Akkor utána, hogy egyetemre mehessek, akkor anyukám nagyon nem akarta, hogy nem kell, ugye, hogy színész akarok lenni, akkor nagyon mondták, hogy nagyon magas vagy, meg nagy az orrod, meg nem vagy elég szép, akkor nem leszel jó színésznő. De én nagyon akartam színésznő lenni, ilyen kamaszkoromban, és akkor nagy nehezen anyám engedte, hogy egyetemre menjek a bölcsészkarra, de utána valahogy az mindig is volt a színház. Tehát emlékszem, én írtam is tizenvalány évesen, színdarab volt. Nagyon nekem nagyon ott volt a színház, de a szüleim nagyon-nagyon nem akarták. Bár a családunkban voltak híres színészek, ugye a Lábán Rudolf híres táncos volt, akkor volt a Lábán Izidor bácsi, ő pedig egy nagyon híres színész volt Hamburgban, tehát a genetikusan is volt ez a tánc, meg színház a családunkban, de nagyon nem akarták. És nagyon örülök, hogy én ezt így sikerült kiásnom magam, és nem töltöttem az egész életemet egy nem tudom hol.
Tehát, hogy mi ad folyamat, az csak a zenehallgatás ad erőt, vagy egyszer? Mert annyi minden szörnyűség volt az életedben is. Itt azért ez egy folyamatos küzdelem, ez, hogy ki tudjátok fizetni a villanyszámlát, meg a nem tudom én. Ehhez kell valami olyan erőkelés, de egy olyan sziklaoszlop vagy, vansága is sugárzik azzal.
Én is ezért volt, hogy összeomlottam. De emlékszem, hogy 75-ben, mikor a szüleim ugye kitagadtak, akkor a Mérei Ferenchez jártam pszichodrámára, tehát akkor kaptam segítséget. Akkor a következő összeomlás volt 95-ben, ugye a Dobai féle dolog miatt, akkor pedig szintén a Dabner Béla nagyszerű pszichiáter. Tehát időnként nekem szükségem volt segítségre, emberi segítségre, és akkor volt 2006-ban, amikor arat kocséval a balkai miatt. Tehát voltak ilyen szörnyű mélypontok, genetikusan is nyilván van, hogy a családunkban nagyon sok depressziós volt, vagy pszichiátria esett, vagy még a dédapám az öngyilkos is volt, tehát volt épp elég probléma a családban is, amit az ember így örökölhetett, de valahogy az emberi része, tehát nekem például az anyám testvére, a Lala, vagy a nagyanyám, a Lilla nagymama olyan energiákat adtak azzal, hogy figyelmeztettek, tömben küzdés az élet, tehát ezen ne csodálkozzak, és hogy őrületesen össze kell szednem néha magamat, hogy tovább lökjem magam, tehát hát mindig megvolt bennem ez az emberi kapcsolatoknak a támogatása. Még akkor is, hogyha az illető már mondjuk nem ért, mint a nagymamám, de úgy időnként eszembe jut, és akkor, amikor így összeomlanék, akkor ott vannak a jelenlegi barátaim. Tehát azért van nekem olyan barátnőm, akit 50 éve barátnőm, vagy 60, Jézusom, 14 éves korom óta. Tehát ezek az emberi kapcsolatok is nagyon fontosak. Energiát kap az ember a másik embertől.
És ezért tudsz te is energiát adni.
Igen, igen, így van.
Legyen ez így sokáig. Köszönöm. Éjfél tájt. Agatha Christie krimiéből Gerard Werner készített színpadi változatot fordított a Zöldi Gergely, amellyel az Orlai produkció lepett meg bennünket. Igenis meglepett, mert ez a nagyon is ismert, a könyvnek is több kiadása volt, a televíziós változatokat pedig többféle rendezésben évtizedek óta megtekinthetjük, valamelyik adón biztosan találkozunk vele. Az Orlai előadása meglepetés, mert először is nincs Miss Marple. Ignatovics Krisztina kivételes terében egy angol nagypolgári szalont látunk, amely helyet ad az itt felvezetett összes történésnek. Nagyon korrektül végigvezeti a színpadi megoldás ezt. A szereplők nem annyian vannak, és nem is mindegyik az azonos könyvben filmmel szereplőkkel, de ez a színház varázsa. Itt igazi izgalmakat, fordulatokban és feszültségekben teli előadást látunk. Mindez elsősorban a szereplőknek köszönhető. Lady Tresidien, a ház úrnője, aki vendégül látja a rokon és nem rokonokat, nem mondom el, hogy mi történik vele, a nagyszerű Egri Márta, fejedelemasszony, aki méltóságon viseli a betegségét és irányítja a környezetét. Nagyszerű, hogy ráesett a rendező Simon Kornél választása. A szereplő választása különben is nagyszerűen sikerült. Majdnem végig színpadon lévő Matthew Treves ügyvéd, a sokoldalú Debreceni Csaba, aki szarkasztikus humorát is megcsillanthatja. Kay Strange László Lili, aki nem csak csábítani tud, de remekül, hisztizik és mutatja ki indulatait. Bertle felügyelő Ficere Béla. Itt a szerepének megfelelően nagyon Scotland Yardos figurára szabva. Nerville Rónyi Barnabás, aki megjelenésével, gesztusaival át tudja verni a környezetét. Audrey Strange, Barta Ágnes, aki 7 évig a Nemzeti Színház művésznője volt, majd 2024-től a Szolnoki Színház tagja. Legutóbb a Szolnoki Színház osztruktív erdőjében láttam, hiteles naivaként, és itt is hiteles áldozatként. Pap Janó remek öltözetei. Csodálatos Egri Márta látólid és Barta Ágnes ruhatára. Mindegyikük legalább négyszer öltözött. Még a brokát kisestés nagyeste is volt, különböző csipkés belépőkkel. Merész vállalkozás egy sokak által ismert történetet így színpadra vinni, de Orlainál nem ez az első. Meglepetés is, ahogy egy színházi produkcióhoz illik, benne van az ismert és ismeretlen, és van izgalom, van feszültség a szereplők különböző indítatású kapcsolataikkal, még a kémia is látszik, és a nevetető mozdulatok és maga a szituáció. Éjfél tájt Agatha Christie és Gerard Werner darabja, szereplők Egri Márta, Debreceni Csaba, Róni Barnabás, László Lili, Barta Ágnes, Száraz Dénes, Mészáros Martin, Cseh Judit, Ficere Béla, Dékány Barnabás, a rendező munkatárs azt Krabán Judit, gondolom nagyon sok szerepe volt a darabban, rendező Simon Kornél. Orlai produkció. Évad előző évados áron az Orlainál. Válasszon szabadon az Orlai produkció Belvárosi Színházban és a Hadszínben szeptember, valamint január 1-től az évad vége között játszott új bemutatóiból és kedvenceiből több mint 25 előadásból. Három különböző előadás és alkalomra érvényes kedvező áron bérletet kínálnak. 25 előadásból lehet válogatni. Lesz új bemutató, az Irma, te édes, ez a Belvárosi Színházban, Hernádi Judit szereplésével, rendező Szabó Máté. Aztán lesz a Papírvékony falak, romantikus játék, László Lilivel, rendező Göttinger Pál, a Pálok vendégségben, vígjáték, Balsai Mónival és Pataki Ferenccel, Új Mészáros Károly, a Vádlóterem, ez munkacím, tragikomédia, Hernádi Judittal és Járó Zsuzsával, Pere Martoni Krisztinával, rendező Béres Attila. Ugye már láthatjuk a Csengetett Milordot, az Éjféltájt, a Szuvidált Szenvedélyeket, a művészetet, az Exet, a Boldogság titkát. Nem sorolom fel a 25-öt, szóval menjenek fel a honlapira, nézzék meg a Orlai kínálatában, nagyon előnyös a bérletek ára, és lehet választani. Tehát az Orlai produkcióira 25 előadásból lehet válogatni, és érdemes, mert a bérlet az mindig kedvezményt jelent, és nagyszerű színészeket látunk. Tomasz Manis Dürremat írásaiból készült új magyar operákat mutatott be az Eiffelt Műherház a Bartók Tavasz Nemzetközi Művészeti Hetek szervezésében. A Hollywoodba illő szerelmi történet és elgondolkodtató lélektani thriller bontakozik ki Selmeszi György és Vajda János egy felvonásosainak összbemutatóján. A Királyi Fennség és az Ítélet Szennai Kálmán vezénésével, Szabó Máté rendezésében április 11-én volt látható először a Magyar Állami Opera a ház Eiffelt műhelyházában. A Királyi Fennség egyik szereplőivel, Fekete István operaénekessel beszélgetek.
Ez egy Selmeszi Györgynek operája, egy kortárs opera, egy különleges, nagyon erőteljes mozgás igénye, mert Antal Csaba színpadképe nagyon-nagyon varázslatos és különleges. Erről a szerepről.
Igen, én ebben a Thomas Manni történetben Überbein doktort személyesítem meg, aki egy tanárember, egy gondolkodó ember, egy filozófus, aki a nagy német filozófiai iskolának a képviselője, a régi rend méltóságát, tartását tanítja, és hát a herceg nevelőjévé választják. Úgyhogy ugye ez egy nagyon érdekes szerkezetű opera, mert ilyen pár perces, tényleg maximum 3 perces snittekből, mintha film volna, épül föl. És így van. És mindegyiknek, minden megjelenésnek nekem azért van 5-6 megjelenésem, megvan a maga külön karaktere, tartalma, mássága, úgyhogy ez egy nagyon jó alap, és egy kellemes kihívás, hogy ezt mindig lehet máshogy megnyilatkozni, és persze a zene is ezt alátámasztja, mások a karakterek, ezek a váltások nagyon erősek. És hát kétféle Klausszal találkozik, tehát a tinédzser Klausszal, akit próbál betörni, és a régi, tehát a hercegi méltóság, a hercegi feladatkör, a kiválasztottságot próbálja benne elültetni, és aztán találkozik a felnőtt Klausszal, aki pedig modern, nagyon fontos neki, amit Überbeintól tanult, de tud változni, keresi a boldogságot. Ugye ez arisztokrata körökben egészen máshogy volt, legalábbis Überbein szerint. Tehát, hogy ez egy nagyon, nagyon érdekes dolog, és aztán meghasonlik önmagával, ezt már csak a kurír híreiből tudjuk, hogy aztán öngyilkos lesz. Tehát azt hiszem, hogy erről, ez egy fontos momentum ebben az operában, hogy megváltoznak az idők, és megváltozik a filozófiája, és megváltozik az emberi attitűd.
Zeneileg milyen feladatot jelent, mert ugye annyi mindent énekelt már, olyan csodálatos szerepeket.
A kortárs zene az mindig nehéz, tehát sok kilométert bele kell tenni, hogy biztonságossá tudjon válni. Még akkor is, hogyha mint a Selmeci muzsika esetében, mikor már készen hallja az ember, akkor úgy el is csodálkozik, hogy hát nem lehet nehéz, hát olyan természetesen szól. De azért ebben sok munka van, szóval nehéz, nagyon észnél kell lenni, intonálni kell, nem megy minden automatikusan, tehát ezek izgalmas feladatok, viszont az, hogy ezt a figurát még soha senki nem személyesítette meg, az meg egy nagy szabadságot ad.
De hát két hivatása van, önorvos, akkor erről is, hogy oszlik meg most a két teljesen különböző életpálya, életút és feladatkör.
A COVID, tehát én 20 évig nem foglalkoztam orvostudománnyal, vagy az orvoslással, és akkor a COVID pofozott egy kicsit vissza, akkor orvosi ügyeletben, házi orvosi ügyeletben vállaltam tehát próbáltam segíteni, és aztán megfogalmazódott, hogy megcsinálom ezt a szakvizsgát. Ez most már a vége felé közeli, tehát...
Hát azt jelenti, hogy most lesz szakorvos, a házi orvos szakorvos?
Így van, ha minden igaz, akkor ősszel, most már a program véget ért, és hát most ezt nem tudom önnek megválaszolni, hogy amikor például ilyen zsúfolt időszak van, mint most, mert most megy ez, nem rég voltak a Máté pasiók, mindjárt már elkezdődött a Kozifán tudta próbaidőszak, tehát hogy ilyenkor nem tudok vele foglalkozni, de majd valami helyet biztos fog találni az életemben, hogy azért az operaénekes élete ilyen periodikus. Tehát vannak hónapok, amikor nagyon sok feladat van, és biztos, hogy nem lehet belé mást beilleszteni, és akkor vannak esetleg hetek, hónapok, amikor meg nem annyira, és akkor pedig lehet más csinálni. Hogy ez most hogy fog kialakulni, és hogy milyen vannak lehetőségek, orvost azért keresnek mindig, hogy milyen munkát fogok vállalni, azt még nem tudom pontosan.
Köszönöm. A vége. Rózsa Völgyi Szalon előadása. Mindenki tudja, aki megszületett, hogy vége lesz egyszer annak, amit életnek neveznek. A vég pedig sohasem szép. Van kivétel természetesen, küzdelmes élet után 56-os Svájcban 97 évesen misén elaludt a nagybácsim. A legtöbbeknek azonban nagyon küzdelmes ez az út. Ezért is lenne fontos, hogy amíg létezünk, azt örömben és szeretetben tegyük, megértve az ugyanilyen sorsú másokat. Ezt a szerző és ezt a darabot is Szimányi Zsófi kereste és találta meg számunkra. Itt a két-három személyes darabok intim terében inkább a legéketibb kérdéseinket boncolgatják a legnemesebb eszközökkel, a legkitűnőbb csodálatos színészek felvezetésében. A szerzőtől, David Edringtől volt a kezdet, Danis Lídia és Schmidt Zoltán, aztán a Bármit is mondasz, Kovács Patricia és Schmidt Zoltán, valamint a most, a vége, Hegyi Barbara és Neider Zoltán szereplésével. A Víg Színház előző vezetésének nem igen tudom megbocsátani, hogy kitűnő színészek kerültek háttérben a legaktívabb éveikben. Most viszont Zimányi Zsófia jóvoltából Hegyi Barbara. Nagyszerű ebben a korán sem könnyű szerepben, itt két nagyszerű színész alakítása teszi szívünknek is kedvessé ezt a korán sem vidám történetet. Az egykori lemezlovas Alfi és társa Julie nem házasok, de évtizedek óta szeretik egymást, és igazi társ kapcsolat az övék. Már felnőtt, önálló életet élő gyermekük is van, akit odaadóan szeretnek mindketten. Alf évek óta küzd a rákkal, és most úgy dönt, elköltözik, hogy megkímélje szerelmét a legfájdalmasabbtól. Ebben Judy nem törődik bele, és különféle módon próbálja más belátásra bírni a férfit. Ez a dráma nem a haláltudat körül forog, hanem azt mutatja meg, ha egy életet együtt éltél valakivel, nem távozhatsz egyedül. nem a platoni variációt, hanem a Balázs Béla meséjét idézem ehhez. Amikor a virágot teremtették, akkor teremtettek egy nagy narancsfát. Amikor ezek megértek, akkor a narancsokat ketté fágták és elszórták a földön. Nagyon sok fél narancs nem találja meg a párját, de aki meg, mint ahogy Alf és Judy, akkor ezt az ajándékot minden körülmények között meg kell becsülni. Még színpadon is jó látni két nagyszerű színész fölvezetésében a szerelmet, nem a fellángolást, hanem két ember összefonódását az élet szövevényében. A vége, dramaturg Hárs Anna, szereplők Hegyi Barbara és Schneider Zoltán, Jelmez, Cselényi Nóra díszlet, Enyvári Péter, rendező Dicső Dániel, a Rózsavölgyi Szalon előadása. Nincs több könyv, Fekete Ádám kiállítása volt a Jurányi Galériában. Karcolások, vésések, vonalak, többségük fekete vagy kék színnel húzva. Az A4-es papírlapon. Absztrakt és organikus formák, játékosak, könnyedek vagy indulattól árulkodók. Készítőjük, ha nem tudok észrevétlen maradni, Fekete Ádám, aki sajátos mozgásával elsősorban színházi ember, de író, fordít is, és költő is, és zenél. A Jurányiban a rendezés mellett átszabva színmel stand-up a speciál műsorra megy, amelyben a műfajnak megfelelően ő is személyes. Fekete Ádám junior primadíjas dramaturg színész rendezővel beszélgetek. A tehetség az megnyilvánul, az mindenhogyan megnyilvánul. Ha bablevest főznél, abba is meglenne az a különös tartalom. Hogy születtek ezek a képek, és miért nem elég a színház, meg a fordítás, meg a csodálatos versek?
Hú, hogy miért nem elég? Nem tudom, csak egyszer elkezdtem ezt csinálni, így színház meg versek mellett, igazából ilyen póttevékenységként, és valahogy egyre fontosabbá vált. Lehet, hogy azért, mert van fizikai munka, tehát hogy rajzolni kell, hogy az ember a testével is dolgozik, sokkal kevésbé intellektuális, mint mondjuk írni, vagy színházzal foglalkozni, sokkal intuitívabb, sokkal és ilyen munkásabb, és mostanában könnyebben el tudok benne veszni, mint mondjuk a szavakban.
De hogyan jönnek a képek? Mert ugye ezekből, a vonalakból, meg ezek formákból azért itt kompozíció születik, meg kép.
Hú, nem tervezem előre, hogy mit fogok rajzolni. Főleg megvannak hát abban, hogy milyen ceruzával, tollal, pisztollal dolgozom, és úgy alakul át, abban figurák lesznek végül. Elkezdtek néha volt, hogy mostában főleg zongorázó alakokat, de úgy intuitívan, tehát hogy úgy valahogy minél kevésbé, és aztán egyre jobban felismerem, hogy mihez hasonlít, és akkor egyre inkább valahogy követtem a vonalat, de olyan, mint egy ilyen improvizációs technika, szóval hogy az ember úgy kíváncsi arra, hogy mi lesz a vége, és akkor egyszer csak megáll, és akkor az van. Itt vannak absztraktabb, tehát egy kevésbé ilyen figuratív dolgok. Sok féle fajta technika van.
Olyan, mint a versírás, hogy úgy születnek?
Van benne hasonlóság, igen, hogy úgy az ember elmegy valaminek mentén, inkább ilyen hangulat, vagy ilyen erővonal mentén elkezd valamit csinálni, és úgy figyeli, hogy mivé alakul, de hogy nem tudja pontosan. Nyilván megvannak egy idő után az embernek a technikái, de hogy mégis inkább kíváncsinak kell lenni a papír előtt, nekem. Meg nyilván, hogy nem is tudom kontrollálni olyan jól a kezemet az oxigén hiány miatt, miatt van egy külön ilyen véletlenszerűsége, hogy lehet, hogy nem pont arra megy a kezem, amerre én gondolom, de valahogy mégis követni kell a vonalat.
Tanított valaki?
Rajzolni? Igen. Nem, apukámmal rajzoltam régen kiskoromban sokat, de nem volt ilyen művészeti tanárom. Nem, otthon elkezdtem magamtól.
De ez egy nagyon izgalmas kiállítás látványában. Különböző, tehát vannak absztraktak, meg vannak alakos képek, amik számomra azért megdöbbentők, mert ezek az ember meg állatalakok tényleg megszólítók.
Igen.
Hogy most akkor a színházi munkákról, versírásról.
Itt csináltam egy stand-upot, itt a Jurányiban, ahol most vagyunk. Az volt a legutóbbi ilyen színpadi munkám, és akkor valahogy mostanában nem voltam színházban annyi, valahogy improvizáltam az Eger Gézával, van egy közös előadásunk, meg a Tejfakasztó Klub nevű dolog, amit négy jó barátommal csinálok, de nem volt ilyen nagy próba folyamatom, ami nyilván azért is, hogy meg kicsit elfáradtam abban, hogy folyamatosan írok, és ilyen másfél hónapos próba folyamatokat vezetek. Ja.
És a fordítás?
A fordítás az alkalmi volt mindig, tehát a Julius Caesart én csináltam Forgács Andrással, tehát soha nem volt így teljesen a fókuszba. Ha valaki fordíthatna velem, azt nagyon szívesen csinálnám, de nem jött szembe ilyen felkérés magamnak, meg úgy most nem találom az időt rá.
Köszönöm. Felmirei Roxana a Jurányi kiállításainak szervezője. Hogy született ez a kiállítás, mert ugye egy színház művésznek és költőnek a kiállítása nyílt most.
Igen, Fekete Ádámnak februárban volt nálunk a bemutatója, az Átszavva című előadás, amit ajánlok mindenkinek, nagyon érdemes megnézni, ez nagyon különleges stand-up előadás, és akkor jártunk utána, hogy az Ádámnak előtte voltak különböző helyeken kiállításai, és akkor tudtuk meg, hogy ő rajzol is, és ebből jött az ötlet, hogy nagyon szeretnénk mi is, hogyha nálunk kiállítana az Ádám, mert nagyon szeretünk vele dolgozni, mert egy nagyon izgalmas és érdekes alkotó, szóval is oda vagyunk érte, és az képeit látva szerintem érdemes megnézni, mert ebbe is nagyon sok mély humor rejtőzik.
Kiválogatott?
Az Ádám, szóval teljesen nálunk így, hogyha felkérünk egy alkotót, akkor rá van bízva, hogy mit hoz hozzánk, és ő válogat. A szebbe teljes szabadságot biztosítunk.
Köszönöm szépen. Nemzetközi kiválóságok, különleges programok és ősbemutatók a 4. Budapesti Nemzetközi Orgona Fesztiválon. 4. alkalommal rendezik meg a Budapesti Nemzetközi Orgona Fesztivált a belvárosi főplébánia templomban, amely Liszt Ferenc egykori kedvenc budapesti templomaként kiemelt Liszt emlékhely is. Az esemény művészeti vezetője Mészáros Zsolt Máté, magyar ezüst érdemkereszttel kitüntetett orgonaművész, a templom zeneigazgatója. Az évad kiemelt eseményeként tekint a május 3-a és július 1-e között zajló, mostanra már nemzetközi szinten is meghatározó fesztiválra, amelynek valamennyi koncertje ingyenesen látogatható. A 800 során 5 ország kiemelkedő orgonaművészei mutatják be az orgona sokszínűségét és a 215 évvel ezelőtt született Liszt Ferenc művészetének egyetemes hatását. Tehát május 3-ától Orgona Fesztivál a belvárosi templomban. Önök Józsárnes műsorát, a Színpadképet hallották a Civil Rádióban. A jövő héten is lesz színpadkép, akkor is várom önöket szeretettel.